Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Vasárnapi adásunk témái: elindították Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés vértanú pap boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Interjú Kránic Mihály teológiai tanárral a boldogalvatás menetéről. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Erdő Péter bíboros megnyitotta a boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszát. Erdő Péter bíboros ünnepélyesen megnyitotta Ervin Gábor boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Múlt év október 20-án a budapesti Prímási Palotában az eljárásban közreműködők esküdtettek. Szüksége van egész társadalomnak azokra az életpéldákra, amelyek arról üzennek, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, mondta Erdő Péter. A boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszának tisztségviselői, De Paula Falvio, az eljárás posztulátora, Martos Levente Balázs segédpüspök, az ügymenet püspöki delegátusa, Sülei László általános helynök, mint promotor justitié, vagyis ügyész, Gyurász Krisztián notárius actuarius, valamint Eredis Gergő atya, bíborosi titkár, mint jegyző. A történészi bizottság tagjai: Gárdonyi Máté egyháztörténész, Hegerius András a Prímási Levéltár igazgatója, illetve a teológiai bizottság tagjai Kránic Mihály és Kovács Zoltán. A megnyitón jelen voltak Forgács Alajos városmajori plébános és a Városmajori Katolikus Egyesület képviselői. Erdő Péter bíboros ismertette Ervin Gábor életének főbb állomásait, hitének szeretet gyakorlásának alakulását. Kiemelte, szent és aktuális az ügy, ami összehozott bennünket. Mint mondta, időnként divat leszólni, akár gunyolni a papságot, az azonban, hogy közöttük voltak és vannak is hősök és szentek, csak halkan nyer említést. Ervin Gábor különleges életutat járt be, akinek emlékét vértanúként, alakját színes egyéniségként is őrizték. Zsidónak született, gyermekként lett katolikussá, tudatosan vállalva a hitét. Ervin Gábor hozzátartozik Budapest arculatához. Embermentőként őrizzük emlékét, aki sokat fáradozott az üldözöttek védelme érdekében. Nagyszerű teológus elme is volt, számos jelentős publikáció kötődik a nevéhez. Jó érzékkel ismerte fel kora legnagyobb teológusait, és igazán jelentős és korszerű gondolkodókról írt recenziókat. Tagja volt a filozófiai társaságnak, széles szellemi horizonton tudott érintkezni a másként gondolkodókkal. Több volt, mint hitének vértanúja, írta róla egy bécsi magyar újság. Meggyőződése gazdagságát megnyitotta, megmutatta a társadalom felé. Lelki ember volt, aktív lelkipásztor, aki tanította is a hitet, és foglalkozott az ifjúsággal. Prédikációi mutatják, milyen elmélyült hitű ember volt. Ugyanakkor vidám lelkületű. Elkötelezettsége és helyzete akkor vált komolyá, amikor megtörtént a német megszállás, és elkezdődött az üldözés. Az egyház vezetése el tudta érni, hogy az egyházi személyek, papok, szerzetesek, növendékek mentesültek a zsidó törvények következményei, például a sárga csillag viselése alól. Ervin Gábor mégis felvarta azt a ruhájára. Mint egyházjogásznak ijesztőnek tűnhet a cselekedete, mert az egyházjog kimondja, hogy az egyházi személy köteles élni egy ilyen kedvezménnyel, és ha nem teszi, arra felmentést engedélyé kell kérnie. Ervin Gábor viselte a megkülönböztető sárga csillagot, amikor mások azért léptek egyházi pályára, hogy az üldözést elkerüljék. Ervin Gábor úgy tudta ezt megtenni, hogy ebből másoknak baja nem származott, emelte ki a bíboros. Ervin Gábor tanulsága különleges volt, helyettesítő áldozat sokakért. A bíboros felidézte, hogy 1944 nyarán betiltották a Szent Kereszt egyletet, azonban Dávid Katalin visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az illegalitásban tovább működött, Ervin Gábor pedig tevékenyen részt vett tevékenységében. A nunciatúra menlevelet adott ki, ezt osztották ki az egylet tagjai a rászorulóknak. Féltve őrizték ezeket a neveket, címeket tartalmazó listákat. Mégis rajta ütöttek az egylet irodáján, írta le Dávid Katalin. Erdő Péter bíboros elmondta arról, hogy hol, hogyan és mikor tartóztatták le Ervin Gábort, egyelőre nem ismertek pontos adatok. Az ok emberek rejtegetése irat közvetítésben való részvétel volt. Mindez Ervin Gábor részéről nem egyszerű jótékonyság, helyi hősiesség volt. A szentség szándéka szerint cselekedett, és életét áldozta ebben a tevékenységben. Megérezte a sorsát, ezt fejezi ki az az írása, amelyben a megkínzott, meggyalázott ember szenvedéséről írt. Ez is mutatja, az életszentség sajátos változatával állunk szemben, emelte ki Erdő Péter. A bíboros arra is rámutatott, hogy korunkban különösen is fontosak azok, akik hősi fokon gyakorolják az erényeket, ami Ervin Gábor esetében egész élete odaadásával járt. Aktuális a szentek életpéldája. Emeljük fel a fejünket, az ő örököseik is vagyunk. Azt üzenik az egész társadalomnak, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, és arra hívnak, hogy ne a megosztottság, a gyűlölködés jellemezze az életünket. Ervin Gábor élete lelki egészségünket bizonnyal hozzá tud járulni, hangsúlyozta a bíboros. Az alakuló ülésen az eljárás tisztségviselői és a bizottság tagjai esküdtettek, majd aláírták megbízó levelüket. A Városmajori Katolikus Egyesület a nyilas terror áldozatairól való megemlékezés során talált rá Ervin Gábor személyére. Mihály Fiimre, a plébánia képviselőtestület elnöke úgy fogalmazott, közösségünknek van egy történelmi öröksége és van adóssága. Bocsánatot kell kérnünk az áldozatok leszármazottaitól, és ami erődeink szeme láttára és aktív ellenkezése hiányában történt, azzal szemben fel kell tudnunk mutatni valami jót. December 5-én a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Budapesten a 81 évvel ezelőtt, 1944. december első hetében nyilasok által meggyilkolt vértanú pap, teológus, filozófus Ervin Gáborról. A rendezvény csúcspontjaként Erdő Péter bíboros prímás mutatott be koncelebrált szentmisét Ervin Gábor boldoga avatásáért a Városmajori Jézus Szíve templomban. A főpásztor a szertartás elején emlékeztet rá, első péntek van, ilyenkor Jézus Szent Szívét engeszteljük. A katolikus világ erős hagyománya ez mindmáig. Ám ez a nap különleges is számunkra, hiszen majdnem pontosan 81 évvel ezelőtt halt mártír halált Isten szolgája Ervin Gábor. Az ő szenvedésének helyét látogattuk meg együtt a szentmisé előtt, az ő boldoga avatásait ajánlom fel ezt a szentmisét. A mai napon, első pénteken Jézus szentsége szívét engeszteljük. Felejthetetlenek Ervin Gábor szavai erről a titokról, megjegyzi, amit az egyház mindig is hangsúlyoz, hogy Jézus úgy lép a világba, mint örök főpap, aki maga az áldozat, de hozzáteszi, hogy egyben ő az Isten, akinek az áldozatot bemutatják. Szívesen használja Jézus az emberfia szót is, mert ez megváltói küldetését jelzi. Azt, hogy életegységre lépett velünk emberekkel. Haldoklókat néha megmenthetnek vérátömlesztéssel. Krisztus úgy segített nekünk, írja Ervin Gábor, hogy egy testé lett velünk, és ahogy az új, kívülről kapott vér részese lesz a beteg minden lázának, nyavajájának, úgy ez az új szív, Jézus szíve a szenvedésben elválaszthatatlan egységet kovácsolt a mi hitvánságunkból és az ő erejéből. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Egyé lett a bűn miatt szenvedő emberiséggel, alávetette magát a szenvedés és a halál rabságának. Fiatal élete példája annak, hogy az imádság, a hit elmélyült átgondolása és továbbadása meg a személyes élet hogyan válik szerves, mindent átható, életre halálra szóló egységé a hívő ember életében. Erre van égető szükség a mai világunkban is. Ebben kövessük példáját mindannyian. Imádkozunk azért, hogy őt mielőbb az oltáron tisztelhessük a boldogok sorában. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Interjú Kránis Mihály teológiai tanárral a boldog avatás menetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában régi barátomat, Kránis Mihály teológiai professzort, aki itt most Rómában jár, és Ervin Gábor, esztergomi egyházmegyés vértanú papnak az ügyében próbál segítkezni. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, szinte ebben a stúdióban, és akkor elmondtad, bemutattad a hallgatóinknak. Mihály, arra kérdezlek most téged, hogy milyen lépések történtek azóta az ő esetleges boldogavatási ügyében?
Hát a legfontosabb az, hogy ez év márciusában a Bíborosor meghirdette az egyházmegyei szakasz elindulását a boldogavatás folyamatában, kinevezte a postulátort, De Paula Flavio atyát, történészeket, magam teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban, és a vértanúnak a megismertetése, amelyben volt egy csodálatos keresztút a Városmajortól, hiszen ő ott lakott a Maros utca 44/B-ben, az életáldozatát felelevenítve egészen a Dunapartig, ahol valószínűleg ott lőtték le édesanyjával, Bruce Dillonával együtt, vagy pedig a Kapás utcai nyilas székházban. Azon kívül egy nagy konferencia volt április végén a hittudományi karon, megemlékezve ezzel egy korábbi hallgatójáról a Katolikus Egyetem fel tudott mutatni egy olyan példaképet, aki nem csak az életáldozatban, hanem a szellemiségében is példakép lehet a mai fiatalok, és ez kifejezetten a papok előtt is.
Emlékeztetőül arra kérlek, hogy egy percben az ő életét foglald össze, légy kedves.
Tehát 1912-ben született zsidó származású családból, a szüleivel és két bátyjával, Pállal és Lászlóval 1919. augusztus 9-én keresztelkedtek meg a budapesti belvárosi templomban. A keresztelendők anyakönyvében benne vannak, tehát magam is ezt ellenőriztem. És utána a piaristáknál járt gimnáziumban, kiváló eredménnyel végzett, majd pedig az érettségit követően egy évig magántanuló volt a hittudományi karon, utána viszont felvételizett Esztergomba, és Seridi Justinian felvette, majd visszaküldte Budapestre, ahol már ugye egy évet végzett, és így 1930-tól már másodévesként jelent meg a szemináriumban, és 1934-ben szentelték pappá. Egy hónapig szomoron volt káplán, majd utána két évig, tehát 1934 és 36 között Budaörsön. Ezt követően pedig 7 évig a Huba utcai Szálvátor intézetnek a hittanára volt. Itt tanítónénéket képeztek, gazdasági szakembereket, főképpen nőket, és 1943-ban átirányították a Patrona Leány gimnáziumba, akkor egy másik rend vitte még azt a gimnáziumot, nem a mostani. Ott egy évig volt mindösszesen hittanár, de ezzel párhuzamosan a Magyar Szentkereszt Egyesületnek volt először lelkivezetője, majd az utolsó évben pedig titkára. Ennek az elnöke Apor Vilmos győri püspök volt egyébként, egy kulturális egyesület volt ez, de az utolsó években a háborút megelőzően zsidómentéssel foglalkozott. Tehát ő maga is, Ervin Gábor a lakásán, ahol édesanyjával együtt élt, Bruce Dillonával, rejtegettek zsidókat, és a Városmajori templomban is időnként misézett. Nem volt kötelező a kikeresztelkedett papoknak feltenni a sárga csillagot, ő azonban feltette. Tehát ezzel is példát mutatott arra, hogy vállalja a múltját és a közösséget, valamint a szolidaritást a sorstársaival, akiket viszont látta, hogy az utcán csoportokban visznek el. Ott odaszólt azoknak a nyilasoknak, akik ezt tették, és akkor le is tartóztatták őt, ideglenesen úgy elengedték, de végső soron nagyon gyorsan a lakásából elhurcolták, és 1944. december 3-án vagy 6-án a Kapás utcai nyilas székházba vitték, ott megkínozták őket, megkorbácsolták, és erről vannak feljegyzések, utólagos beszámolók, majd pedig hát vagy a nyilas székház udvarán, vagy pedig a Dunaparton, ott a Dunába lőtték őket. Erről egy hetet kell csak várni, hogy Vicc Béla, a esztergomi budapesti helynök, értesíti a főpásztort, Seridi Justiniánt, hogy nem tudjuk, hogy hol van Ervin Gábor, és egy másik Váci egyházmegyés, ugyancsak zsidó származású pap, Gusztáv Béla. Tehát az egyházmegye odafigyelt a papjaira, de hozzá kell tennem, hogy Ervin Gábor filozófus is volt. Tehát nagyon jól ismerték őt mondjuk így világi körökben, világi szellemiségben, hiszen írt egy olyan művet, hogy Kultúra és emberiség, amely a jelenkornál jelent meg, és hát éppen erről a művéről, meg az ő személyéről 2012-ben az ELTE egy konferenciát rendezett a születése 100. évfordulóján. Tehát 1912-2012. De Ervin Gábort tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel. Tehát az összes könyvei, lelki gyakorlatok, bérmálásra felkészítések, Veni Sancte, Tedeum beszédek, mind a Korda kiadónál Kecskeméten jelentek meg, sőt a magyar kultúrának, amelyet Banga Béla
még a háború
vezetett,
vége előtt,
háború vége előtt, ő ott munkatársa volt Banga Bélának, és amikor ő 1940-ben meghalt, akkor a búcsúztatás a Magyar Kultúra lapjain Ervin Gábortól volt Hivatás és áldozat címmel.
Hogyan alakult az ő életének az ismerete? Hogyan tudott hatni, hogyan lett ismerté? Ugye 70 év eltelt, több mint 70 év.
Nem csak, hogy azóta eltelt években, hanem saját élete során is. Hiszen mindösszesen 10 évig volt csak pap. És a most megjelent első írásai című kötetben, amit a Szent István Társulat adott ki, nem csak 3 komoly műve, Széchenyi vallásossága, a Szent Mise áldozat lényege és a doktori dolgozata szerepel, hanem Varga Péter András filozófus összeállította az ő bibliográfiáját. És ez már kisgyermek korától elkezdődött, és mindösszesen 213 tételből áll. Tehát 10 év alatt annyi recenziót ért.
Nagyon termékeny élet.
A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaság tagja volt. Tehát ővel ezt számoltak a magyar szellemi életben, és Hanák Tibor filozófus 1984-ben egy osztrák labban, amely eljutott egészen Kanadáig, egy írást tett közzé Ervin Gábor halálának 40. évfordulóján, hogy hogy elfeledkeztünk róla. Tehát tulajdonképpen ez a titok, hogy miért nem ismertük őt. Ezt még most is nehéz megválaszolni. Nem beszéltek róla egyszerűen. Viszont voltak olyan tanúk, többek között általános iskolai osztályfőnöknöm, aki pedig a szentelésemkor egy Ervin Gábor könyvet adott a kezembe, kérdezvén, hogy ismerem-e a nevét, hát mondtam, hogy nem, de hozzátette, hogy neki ez a könyv pedagógiai életének a vezérfonala volt. Tehát ő Salvator növendék volt. És ez év augusztusában csak a régi Salvator intézet tanárai, akik most a Kolping iskola nevet viselik, kértek egy bemutatást Ervin Gábor személyéről, mert nagyon büszke most az iskola arra, hogy egy vértanú volt itt a falai között.
Mit lehet várni a közeljövőben az ő ügye tovább lépése tekintetében?
Nagyon szépen halad előre így kell neveznem a nyomozás, az ő életének és munkásságának a feltérképezésében. A bíboros úr kinevezte a posztulátort, a munkatársakat, tulajdonképpen a Vatikán is bejegyezte már, tehát engedély van az egyházmegyei szakasz elkezdésére, és most már csak össze kell állítani ezt a pozíciónak nevezett kötetet, amelyben van egy történeti életrajz, és vannak tanúságtevők, és a másodlagos tanú is tanú. Tehát ezeket nagyon szépen sikerült összegyűjteni, ezeket most le kell fordítani olaszra, és egy kötetbe rendezni, és majd felküldeni a Vatikánba, hogy itt megvizsgálják, hogy az erényeket valóban hősies fokon gyakorolta-e, és hogy a hitteleni gyűlöletből ölték meg.
Itt kezemben tartom az ő fényképét, papi ruhában, szemüveggel, kedvesen mosolyog, ugye 32 évesen fiatalon, szenvedett vértanhalált. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az ő ügyéért, aki egész életét odaadta értünk, az Anya Szent Egyházért. Mihály, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen. A Kránisz Mihály teológiai tanárral készített interjúnkot hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik.
programajánló az elkövetkezendő időszakra.